Jó estét kívánok! Tulajdonképpen egy előadás sorozatban vagyunk benne, aminek azt a címet adtam korábban, hogy Úton. És ez az út tulajdonképpen számomra azt jelenti, hogy valamikor megszületünk, valamikor meghalunk, és közben élünk, és közben valami történik velünk, leginkább jövünk, megyünk, sodródunk, stb. És hogy azért adtam ezt a címet ennek a sorozatnak, mert azt gondoltam, hogy a munkámnál fogva is, a saját életemmel figyelgetve is, hát eléggé az az erős tapasztalatom, hogy nagyon sok ember azt gondolja, úgy jön a világra, hogy hát tulajdonképpen ezt valahogy kapjuk az életet, le kell élni, jól, rosszul, kisebb-nagyobb örömökkel, és akkor valahogy majd befejeződik. De hogy azt hiszem, hogy ennél azért többről van szó. Szóval nagyon sok közünk van ahhoz, hogy miközben ezt az utat járjuk, mi történik velünk, hogy érezzük magunkat benne, miket csinálunk, és ilyesmik. És azt gondoltam, hogy olyan dolgokról beszélnék, ahol szeretném ezeket egy picit jobban megvilágítani a saját tapasztalataim alapján. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy bármit is tudnék arról, hogy neked mit kell csinálni egy adott ponton. Nem tudom. De azt el tudom mondani, hogy én milyen tapasztalatokat szereztem, akár mondom a saját életemből, akár másokkal való munkából, és azt látom, hogy ennek kapcsán emberek elkezdenek így gondolkodni a saját kérdéseiken, és akkor már kész. Akkor már megérte, hogy itt vagyunk. Tehát, hogyha tovább gondoljátok, hogyha inspirál valamire ez az este benneteket, akkor én nagyon boldogan megyek haza, és remélem ti is néhányan. A mai témánknak azt a címet adtam, ami, hogy lehetek-e az, aki lehetnék. Tehát, hogy valami ilyesmi, amit önmegvalósításnak is szoktunk hívni, csak megmondom őszintén, hogy nem nagyon szeretem ezt a szót, mert félreértésekre ad okot. Erre vissza fogok mindjárt térni a későbbiekben, hogy milyen félreértésekre. De minden esetre az, amit várhattok a mai este, hogy olyan dolgokról lesz szó, ami így a saját személyes életünkben sokszor fölmerül, hogy lehetne azt csinálnom az életemben, hogy? Vagy élhetnék úgy, hogy? Vagy, hogy nem jó nekem, és akkor mit tudok tenni, hogy akkor valami más legyen. Vagy kicsit így nyikorog a fogaskerekeim, akkor milyen lehetőségeim vannak. Tehát elsősorban a lehetőségekről szeretnék beszélni, elsősorban arról, hogy ez a kérdés, hogy lehetek-e, aki lehetnék, hogy inkább úgy, hogy hogyan lehetnék az, aki lehetnék, hogyan élhetem jobban a saját életemet. Ugye szoktuk mondani azt, hogy hát ez nem az én életem, nem érzem jól magam igazán a bőrömben. Tehát úgy is mondhatnám, hogyan érezhetem jobban magam a bőrömben az életemben. Hadd kezdjem egy ilyen szubjektív dologgal, hogy mint máskor is, ma reggel is azt gondoltam, hogy járok egyet az erdőbe, és azon fog gondolkodni, hogy is van most bennem ez a téma, mik jönnek föl ezzel kapcsolatban ma reggel. Mit hozzak ide nektek ebből a témából? És hát nem tudom, figyeltétek-e, de ilyen csodálatos, szép, őszi nap volt ma, legalábbis délelőtt. Sütött a nap, meg mit tudom én ilyen. Én az őszt különösen szeretem, mert hogy valami olyasmit üzen, hogy a dolgok változnak. Most lehet, hogy valami elmúlik, amit nagyon szerettünk, de hogyha egy kicsit várunk, akkor majd valami elindul. Szóval van egy ilyen üzenete számomra. És hát az első, amire így fölfigyeltem ebbe a kicsit ilyen befelé figyelésbe, az egy ilyen nagyon személyes és szubjektív dolog, de hát itt talán beszéltek erről, hogy egy ilyen mérhetetlen hálát kezdtem érezni, hogy itt van a természet, és hogy én már mennyit kaptam ettől a természettől, mennyi tanítást, mennyivel jobban értem a világot és bennem magamat, csak attól, hogy ki szoktam menni, és ott sétálgatni szoktam. Erről is egy picit később konkrétabban beszélnék, de hogy egy ilyen hála van bennem, vagy volt bennem reggel, és az is, hogy elmondjam nektek, hogy ez a téma, ez számomra nem egy ilyen szakmai kérdés, amúgy pszichológus vagyok, tehát, de hogy nem egy szakmai kérdés csak, hanem sokkal inkább egy nagyon személyes kérdés nekem is, azt gondolom nektek is, és hogyha emiatt időnként ilyen szubjektívebb vagyok, mint szoktam lenni, akkor ezt bocsássátok meg, mert mindenki helyre rakja a dolgokat megfelelően. Okay. A harmadik, ami eszembe jutott, és ami egy lépéssel közelebb van a témánkhoz, az pedig az, hogy eszembe jutott a gyerekkorom valamiért ma reggel, ahogy ott sétálgattam, és hogy mennyit álmodoztam én gyerekkoromban. Mennyire sokszor fantáziálgattam, hogy hol szeretnék én élni, milyen környezetet szeretnék magamban, mi lenne az, ami igazán jó. Szóval ezek a vágyakozás, álmodozások, ez azt hiszem, hogy sokunknak ismerős. És hirtelen azt jutott eszembe, hogy gyerekkoromban én nagyon szerettem álmodozni, mert olyan volt, amikor elképzeltem valamit, mintha már ott is lennék egy kicsit. Hogy elképzeltem télen, amikor ott vacogtunk, hogy majd a Balatonba fürdök, akkor ez egy picit olyan volt, mintha már tényleg az lenne, hogy szabadságban, vakáció, és ott lennénk. És aztán, ahogy látjátok, hogy már nem gyerekkorban vagyok, szóval teltek az évek, ezek az álmodozások úgy lecsökkentek. Olyan kevesebb lett. Nem azzal ébredek, hogy jaj, Istenem, most milyen jó lenne ez vagy az, hanem valami ilyen reálisabb szintre került. És aztán ezen el is kezdtem gondolkodni ma reggel, és azt gondoltam, hogy elmesélem nektek, hogy az álmodozás az egy piszakul kétélű dolog. Mert akkor, amikor álmodozok, akkor tényleg az egy kicsit olyan, mintha már ott is lennék. Gondoljátok el, az egyik barátom szokta ezt mondani, hogy most képzeljétek el, hogy itt van a kezemben egy félbevágott citrom, és beleharaptok. És hát ha elképzelitek, és igazán elképzelitek, elkezd a nyárkiválasztásunk megváltozni, mert maga a képzelet már egy kicsit olyan, mintha már a valóság lenne. Igen ám, de attól még, hogy valamit elképzelek, mégse lesz valójában valóság. Tehát ami fontos, hogy nagyon jó dolog az, hogy tudunk álmodozni, viszont oda tennék egy felkiáltójelet, hogy az csak, hogyha dolgokra gondolunk, hogy de jó lenne ez, de jó lenne azt csinálni, de jó lenne ezt, mert meg önmagában nem változnak a dolgok. Tehát abban a korban, amiben itt ti vagytok, vagy mi vagyunk, az embernek van egy ilyen jel, hogy tényleg érnek ezek az álmok valamit? Érdemes álmodozni? Érdemes arra odafigyelni, hogy milyen nekem most így az életem, és azon gondolkodni, hogy miért szeret? És azt mondanám nektek, hogy igen, érdemes. De egyet hozzátennék, hogy nem csak álmodozni érdemes, hanem azon elgondolkodni, hogy oké, akkor azt fedezem föl magamban rendre, hogy valami álom, valami vágy, valami dolog rendre visszajön az életembe, akkor ne elégüljek ki azzal, hogy ezen csak így álmodozom, hanem el lehet gondolkodni, hogy hát akkor hogyan? Hogyan tudok afelé menni? Hogyan tudom ezt megvalósítani? És végül is ennek az előadásnak számomra az a célja, hogy a hogyanról beszéljünk. A hogyanról. Nem is olyan kérdés, hogy lehetek-e, aki lehetnék, hanem hogyan lehetnék az, aki lehetnék, hogyan járhatom jobban azt az utat, amit szeretnék, hogyan változtathatom meg azt, amit szeretnék. Ez igazából a fő cél. Ahhoz, hogy ezt a kérdést elég jól meg tudjuk vizsgálni, ahhoz hoztam nektek valamit ebből az erdőből. Hoztam nektek egy tölgyfának a bakját, és most erről szeretnék egy kicsit beszélni. De nem azért, mert biológia óra következik, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ez segíteni fog abban, hogy jobban megértsük magunkat, mint embert. Ugyanis az, hogy az ember hogy gondolkodik a másik emberről? Hogyan gondolkodik magáról, mint emberről? Ez alapvetően befolyásolja azt, hogy mit fog csinálni az életében. Ha én azt gondolom, hogy én egy hülye vagyok, akkor az életemben ez minden tettemet végig fogja kísérni, és akkor, amikor egy hibát elkövetek, akkor azt mondom, na, hát igen, hát mert hülye vagyok. Hogyha azt gondolom, hogy nem egy hülye vagyok, hanem egy olyan ember, aki próbálkozik, stb., akkor mondjuk egy hibán egész másképp fogok magam számára lefordítani, és abból más is következik. Úgyhogy hagyd beszéljek nektek egy picit a kedvencemről, erről a tölgyfa makjáról, amit itt hoztam nektek. Sokféleképp lehet rátekinteni erre a tölgyfa makra. Például nekem ma reggel az volt a teszembe, hogy milyen jó, hogy ilyen sok le van hullva, mert a szerencsétlen vadisznoknak lesz mit enniük télen. Tehát lehet egy ilyen hasznossági szempontból is tekinteni. De engem még inkább foglalkoztat a dolognak az az aspektusa, hogyha itt körülnézek az erdőbe, amit imádok, akkor iszonyú sok fát látok, iszonyú sok tölgyfát többek között, és akkor elkezdhetsz azon gondolkodni, hogy hogy is keletkezik ez a tölgyfa. És hát egyszerűen itt van ez a mak. És ez a mak, ezt azt is mondhatnám nektek, hogy ez egy potenciális tölgyfa. Ez, hogyha megfelelő körülmények közé kerül, nedvesség, hőmérséklet, mit tudom én, sötét, azt hiszem ezek kellene, akkor elkezd valamit csinálni. Valamit automatikusan csinálni. Leginkább elkezd szétrepedni, meg ilyesmi, aztán elkezd belőle valamit kinőni. Elkezd egy ilyen magonc nőni, aztán előbb-utóbb egy ekkora, és évek alatt egy szép nagy fa. Tehát ebben a magban minden olyan tudás már itt benne van, ebben a két köbcentiméterben, ami kell ahhoz, hogy egy tölgyfa akkorára nőjön, amekkorára. Ha meggondoljátok, hogy ez, csak mondanék egy-két dolgot, hogy azért jobban belemélyedjünk ebbe a kérdésbe. Például már ez a mag nagyon jól tudja, hogy mit kell csinálnia akkor, hogyha szárazabb a környezete, akkor nem annyi párát ad le. Vagy akkor, hogyha nagyon nedves, akkor mit csináljon. Vagy amikor elkezd nőni, akkor hogy ő nagyon jól tudja, hogy ahhoz, hogy neki nedvességre van szüksége, és ahhoz bizonyos ilyen csatornákat kell a földbe építeni, mert ott van a nedvesség. Ugye? Tehát ebben benne van például annak a programja, hogy én hogyan közelítsem meg azt a tápanyagot, amire nekem szükségem van. Aztán benne van az is, hogy hogyan legyen bennem egyel több sejt, mondjuk. Ezt mind tudja ez a mag. Aztán azt, hogy elkezdek egy idő után leveleket növeszteni. Nem tudom, megnéztétek-e már így a leveleket? Hát annak egy olyan csodálatos alakja van egy levélnek, és minden tölgyfának pontosan ugyanolyan levele van. Nincs hiba. Tehát nincs, hogy egy tölgyfa véletlenül ilyen bükkfa levelet növeszt, hanem pontosan olyat tud növeszteni, ami az ő fajára jellemző. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy olyan szervei vannak, vagy nem tudom, minek hívják ezt, mondjuk a levél, ami képes arra, hogy minden olyat, amire neki szüksége van, például arra, hogy a széndioxidot valahogy földolgozza, és aztán oxigént bocsásson ki, vagy hogy párologtasson, ennek a tudása már benne van ebben a magban. Igen ám, de hogy majd ezt még egy picit folytatom, hogy miért mondtam el ilyen hosszan nektek ezt, még azért egyet szeretnék. Nem, tulajdonképpen most elmondom. Okay. Most inkább most elmondom. Szóval amikor mi keletkezünk, aztán többnyire úgy keletkezünk, hogy két sejt találkozik, és ottan megtermékenyül, akkor azt mondhatnám nektek, hogy minden nélkül azzal a tudással keletkezünk, hogy hogyan lesz belőlünk a két sejtből, négy sejt, aztán hat sejt, vagy itt nyolc, nem tudom mennyi, aztán hogyan növekszik az embrió, és a végén azt, hogy ahogy te most itt vagy. Ez minden tudás már ott volt abban a sejtben. Azt mondhatnám nektek, hogy minden élő organizmus azzal a lehetőséggel rendelkezik, hogyha megfelelő körülmények közé kerül, akkor kifejlesz a saját végső formáját. És ez még tulajdonképpen egy tölgyfánál olyan világos, hogy micsoda, de egy embernél, mi az embernek a végső formája? Értitek? Mi az, amit jelent az, hogy azt mondjuk, hogy a Boros András végső formája, vagy a teljessége? Mit jelent ez? Egyébként csak annyit mondanék nektek, hogy mindenünk megvan ahhoz, hogy abból a megtermékenyült petesejtből, ahogy fejlődik, előbb-utóbb fejlődjünk, és kezdjünk a környezetünkkel valamilyen kölcsönhatásba lépni, és aztán valamivé váljunk. Tehát folyamatos fejlődési lehetőségünk van. De itt azért egy picit eltérnék mégiscsak ettől a tölgyfa meg vak vonaltól, mert nem is az a kérdés, ugye talán egyikünk számára se, hogy hogyan lehetek olyan body, mint amilyen nem vagyok. Vagy hogyan lehetek mondjuk olyan szép, amilyen nem vagyok. Ez is persze egy kérdés. De sokkal inkább az, hogy az ember ennél sokkal több, mint az, hogy a testünk milyen, hanem hogy például miket mondok, milyen döntéseket hozok az életemben, mit kezdtek a problémákkal, stb. És most megint egy picit a természethez mennék vissza, hogy ha jártok a természetben, akkor ott láttok ilyen köveket. Ugye a kő az például kifejezetten ki van szolgáltatva a környezetének teljességgel, hogyha belerúgok egy kőbe, akkor az le fog gurulni a lejtőn, mert a gravitáció úgy hat rá, hogy legurul a lejtőn. És hogyha az eső áztatja, meg egy tudom én mi a búván, akkor elkezd kopni. Mert egyszerűen a környezetének teljességgel ki van szolgáltatva. Ha már azt nézzük, hogy mondjuk egy fűszál mit csinál, vagy egy növény mit csinál, akkor ennél ő azért sokkal többet tud, mert élő. Például tudja azt, amiről már az előbb kezdtem beszélni, hogy tud növekedni. Meg tudja találni azokat a lehetőségeit, hogy hogy tud megfelelő tápanyaghoz hozzájutni, hogyha hát nyilván bizonyos határok között. Hát a sivatagban ott nem fog egy fűszál nagyon megélni. Arra növeszti a gyökereit, nehéz, hogy ezt higgyétek, hogy csak a napraforgó képes az, hogy a nap felé fordul, mert onnan kapja a legtöbb napot, hanem például a növények mindegyike a nap felé fog menni, mert onnan származik neki a napfény. Az állatok még többet tudnak, mert azok már tudnak mozogni is, de hogy van az ember. És ha az emberi fejlődésről beszélünk, akkor még egyszer mondanám, hogy túl kell lépni azon, hogy most akkor a testünket nézzük. Az embernek ugye van egy lélek, vagy egy lelki működése, vagy egy pszichológiai működése, vagy egy spirituális működése, mindegy, most hogy melyik szót használjuk. Az a lényeg, hogy az ember ennél sokkal többet tud, mert az embernek van egy olyan, ami az összes többi létezőnek nincsen, van nekünk tudatunk. Például most ebben a pillanatban tudatába tudok kerülni annak, hogy most én beszélek, és téged nézlek, Attila. Ez, vagy tudatában vagyok annak, hogy engem hogy hívnak, vagy tudatában vagyok annak, hogy mit csináltam egy órával ezelőtt, vagy tudatában vagyok annak, hogy most milyen gondolatok vannak bennem arról, hogyha itt vége az előadásnak, akkor éppen merre fogok kiindulni. Tehát annak a folyamatnak, ami bennem zajlik, annak egy folyamatos ilyen megfigyelője tudok lenni. Egy ilyen, igen, megfigyelője. És ez a lehetősége az embernek, ez nagyon-nagyon nagy ugrás minden egyéb élőhöz képest, hogy nekünk van tudatunk, és meg tudjuk figyelni azokat a dolgokat, ami bennünk zajlik. Ugyanis akkor, hogyha megfigyelek valamit, ami bennem történik, akkor már is nem kell, hogy automatikusan történjen a dolog. Ugye nekünk ott volt a kutyánk, már szegény nincsen, és hogyha ő éhes lett, akkor elkezdett keresni az utcán valami kaját. Itt most bármelyiktek ebbe a pillanatban éhes lesz, akkor tudatába tud kerülni annak, hogy aha, most éhes vagyok, oké, de közben meg egy előadáson ülök, ami mondjuk esetleg érdekel, akkor most nem rohanok ki a büfébe venni egy kólát. Tehát magyarul van választási lehetőségünk, van szabadságunk abban, hogy ezt, azt, azt vagy amazt tesszük, és innen jön az a kérdés, amit itt boncolgatunk, hogy bizony mi nem csak, hogy kapjuk az életet, de hogy csináljuk is az életet, hogy mi résztvevői vagyunk annak, hogy merre felé megyünk az úton, hogy amikor egy útelágazáshoz kerülünk, akkor mit csináljunk? Erre menjünk, arra menjünk, vagy azt mondjuk, hogy tudjátok, egyiken sem megyek itt az erdőn keresztül, mert ezt is megtehetem, vagy azt is, hogy nem megyek sehova. Szemben ugye mondjuk az állatokkal, vagy a többi létezővel. De még annyira visszahoznám nektek ezt a mag témát, hogy ha mentem, itt gyakorlatilag ropogott a lábam alatt a mag, mert annyi volt, 1000 magból lesz egy fa. Miért? Hát azért, mert ahhoz megfelelő környezetbe kell kerülni, hogy tudjon növekedni. Ez egy evidencia, mindannyian tudjuk, hogy például ahhoz, hogy igazán ki tudjon bontakozni egy kisgyerek, ahhoz megfelelő környezet kell, amit szülőként próbálunk biztosítani, vagy gyerekként éppen ágálunk, hogy nincs olyan környezet, vagy ilyesmi. És ez jogos, hiszen az, hogy mi a te környezeted, az nyilván alapvetően befolyásolja azt, hogy te hogyan tudsz élni. Igen, de, és az a de nagyon fontos lesz, hogy akkor, amikor az ember hajlandó azzal foglalkozni, hogy oké, de nekem van egyfajta tudatosság, van nekem tudatom. Tudom, föl tudom fogni azt, hogy valami az életembe hiányzik, akkor úgy is mondhatnám nektek, hogy mi már nem csak az elszenvedői vagyunk annak, hogy milyen környezetben vagyunk, hanem a megteremtője is vagyunk annak, hogy mi az a környezet, ami hat ránk. Például az, hogy beléptetek ebbe a terembe, ezzel egy környezetet teremtettetek magatok számára. Lehet, hogy ez a környezet jó, lehet, hogy nem jó, tök mindegy, de ez már a te választásod volt, hogy itt legyél, és valamit hallgassál, és hogyha egy perc múlva nem állsz föl, akkor egy újabb választásod van, hogy itt vagy, és nem valahol máshol vagy. Tehát te választod a környezetedet, bizonyos határok természetesen ebben vannak, és az embernek a felelősségét szeretném csak ezzel kapcsolatban mondani. Oké. Egy picit váltanék, és azt a kérdést szeretném most boncolgatni, hogy hát amikor ez a kérdés, önmegvalósítás, meg az utunkat járjuk, meg a saját utunkat keressük, ugye én nagyon szeretem használni a tréningen, hogy a szívútját járjuk, akkor honnan tudom, hogy az az én utam? Honnan tudom, hogy jó úton járok? Vagy értitek? Hát ez nyilván fontos dolog. A GPS bejelez neked, hogyha letérsz az útra. Mi a mi GPS-ünk? Mi honnan tudjuk, hogy jó úton járunk-e? Hogy beteljesítem azt, amit mondjuk a szüleim szántak, az nekem a jó út. Vagy elhatároztam, hogy én ilyen ember leszek, és akkor a GPS az, amikor azt látom, hogy nem olyan ember vagyok, mint amit elhatároztam valaha. Vagy honnan lehet ezt tudni? Hadd idézzek nektek, nem szoktam, de most mégis, nagyon szépen van leírva. Talán ismeritek néhányan ezt a könyvet, ez a Don Juan tanításai, a Castaneda-nak a könyve. És ebbe azt írja a fickó, ez tulajdonképpen az egész arról szól, hogy elmegy Dél-Amerikába, és ott egy ilyen sámán tanítgatja őt az életre. Így úgy, amúgy. És azt mondja neki ez a sámán, hogy számomra egyetlen dolog létezik, mégpedig, hogy a szívvel rendelkező ösvényeket járjam, bármelyik olyan utat, melynek van szíve. Hát ezen járok én, és számomra az egyetlen valamire való kihívást azt jelenti, hogy végig is megyek rajta. Ezen utazom én, és csak nézek, lélegzet visszafolytva. És azt hiszem, hogy a utolsó szó miatt hoztam ide ezt az idézetet nektek. A lélegzet visszafolytva. Van egy másik könyvet is elhoztam, a Nietzsének a Vándor árnyéka. Ő ezt jobban leírja, csak Nietzsche annyira bonyolultan szövegezik, hogy rájöttem, hogy nem olvasom föl nektek mégsem. De mégis, mi ez a lélegzet visszafolytva, amiről itt ebben a könyvben ír? Az, amikor fölfedezed azt, hogy megteheted azt, amit eddig nem tehettél meg. Hogy lehetséges valami számodra, amiről azt gondoltad, hogy nem. Hogy megpróbáltad kétszer, megpróbáltad ötször, és ötödszörre közelebb voltál hozzá, mint elsőre. És kezd valami olyan belső derű és belső öröm, meg energia eltölteni, ami annak előtte nem volt. Ennek persze vannak fokozatai is, Nietzsche nagyon szélsőségesen ír, de valami ilyesmit ír le, ő szabad szellemnek hívja ezt, hogy az ember beleremeg abba, hogy felfedez valami olyasmit, amit addig nem tudott. Tudjátok, egy kicsit olyan, nem tudom, hogy még megvan-e az emlék, amikor először megláttad a tengert. Amit Én itt Magyarországon elképzelni se tudtam, hogy ilyen van. Mert hallottam, amikor meglátod azt a végtelenséget, hogy a tekintetednek itt semmi nem szabhat. Hogy a tenger. Meglátod a tenger. Hogy amikor az ember ilyen, és erről Nietzsche sokat ír, hogy ilyen szokások, megfontolások, illik, nem illik, mit mond a másik, satöbbiben van, és egyszer csak azt mondja, hogy elég volt, mint amikor a kígyó, tudjátok, így elkezdi a bőrét így levetni, mert már szűk neki, elég volt, és egyszer csak leveri az izzadság, mert felfedezi valami olyan szépségét a dolgoknak, amit addig nem. És én magam is megtapasztalom sokszor, hogy ha ezt a szabadságot átélem, akkor minden elkezd ilyen csodálatosan újjá és szépé válni. Ez az, amit a Castaneda így ír le, vagy a Don Juan, hogy lélegzett visszafolytva figyelem, hogy mi van, mert minden valami érdekessé válik. Akkor, amikor unatkozol, akkor, amikor nem érdekes a dolog, akkor, amikor nem lehet benne igazán örömöd, amikor azt látod, hogy tulajdonképpen nem hozol létre semmi újat, akkor nincs ez az öröm. Akkor nincs ez az öröm. Akkor, amikor van, akkor ennek különböző fokozatai vannak. Kicsit ockodtam attól, hogy felolvassam ezt nektek, mert nem szükségszerűen drámai az, amikor az ember fölismeri azt, hogy van olyan út, amin most, ha én megyek, akkor itten ez igazán nekem a szívem útja. Néha drámai, néha átéljük itt-ott-amott, néha nem drámai, hanem egyszerűen csak ilyen, valami megnyugtató, valami jó. És ezt nagyon szeretném mondani, hogy igen, ez az, amiért ezt az önmegvalósítás témát, ilyen, vagy a szót ilyen óvatosan szeretem kezelni, mert az önmegvalósításnál egyszer csináltam egy kísérletet, erről tartottam előadást, és rámentem a Google keresőre, ugye, és a képeket nézegettem, mert a képek egyébként sokkal többet mondanak, mint a szövegek, és tudjátok, ilyen izék voltak, sportolók, zongoraművész, fickó, aki így a felkörő nap előtt így ugrik föl a nem tudom hova levegőbe. Szóval ilyen nagyon nagy dolgok, ilyen, és akkor ha itt megnézi 100 ember, akkor 100-ból 100 azt mondja, én nem ilyen vagyok. Hát én nem születtem ilyennek, olyannak, nincsenek kiugró tehetségeim, akkor mi a túró az önmegvalósítás? Hát azt gondolom, hogy egy nagy tévedésben vagyunk, hogyha azt gondoljuk, hogy ez. Az önmegvalósítás az annyit jelent, hogy a legapróbb dolgoktól kezdve, akár a nagy dolgok is, a saját belsődből hozod meg azt a döntést, hogy mit csinálsz és mit nem csinálsz. Hogy elmegyek-e moziba, hogy éppen találkozom-e valakivel, hogy éppen most dolgozom, vagy nem dolgozom. Éppen mit teszek, ezt hagyom, hogy valami, úgy is mondhatnám nektek, talán ezt így megértitek, hogy valami nálam mélyebb dolog döntse el, ne pont én, de most ez egy kicsit ilyen ezoterikusnak tűnik, úgyhogy nem kell ezt nagyon komolyan venni, de mégis azt mondanám, hogy egyszerűen hagyom, hogy a dolog megszülessen bennem. Én egy időben nagyon sokat foglalkoztam ilyen vezetőkkel, meg mit tudom én, és azzal, hogy hozzák meg a döntéseket. Ez egy fontos kérdés egy cég életében. És azt láttam, hogy nagyon sokszor nem ismerik föl, hogy a döntéseket nem ők hozzák, hanem a döntések megszületnek bennük. Hogy persze, szereznek információt, meg elemeznek a nyitőn, de az megszületik. És hogyha azt mondják, hogy oké, most itt tudunk 5-kor és 17:30-ra hozzuk meg azt a döntést, hogy meg lehet hozni, mert ki van mondva, de valójában ez a döntés, ez nem egy olyan döntés lesz, amit megcsinálnak, végrehajtanak, amit szeretnek, jó esetben persze lehet ilyen is, hanem valami, amire rá lehet fogni, hogy az. De ha már a te életedről van szó, arról, ami sokkal fontosabb, mint hogy a cégben éppen mi történik, akkor érdemes ezt komolyan venni, hogy időnként ki kell várnunk azt, amíg valami megszületik bennünk. És persze azt is mondhatnám nektek, hogy minél többször gyakoroljuk ezt a kis játékot, hogy oké, most itt van ez a két dolog, ez a három. akkor most mit csináljak? Hogy csináljam? Mi legyen? Hogy döntsek? Hogy csak várok, csak figyelek, fülelek, és elkezd valami előjönni. Majd erre mindjárt visszatérnék erre a fülelésre, mert nagyon fontos készségnek tartom ezt a fülelést. De hogy most itt tulajdonképpen egy kicsit úgy mondanám, hogy elemelkedünk a földről, kicsit leszünk az a fickó, aki a felkő nap előtt ott, tudjátok, két végtaggal fönn, vagy négy végtaggal a levegőbe repül, mert hogy hát ha ilyen egyszerű lenne a dolog, hogy hát akkor csak körül kellene nézni a világba, és akkor azt mondhatnánk, hát akkor tulajdonképpen mindenki megvalósíthatná magát, minden barátom, minden ismerősöm, akkor nem látnám azt, hogy a metróban olyan szomorú emberek mennek, nem látnám az utcán, hogy az emberek elviselik magukat, meg az életüket. Hát nyilván. De van egy pár dolog, vagy talán lehet, hogy nem is pár dolog, de mindesetre most pár dolgot fogok elmondani, ami nehezíti azt, hogy az ember magához hű legyen. Hogy hű legyen, hogy meghallja a saját hangját. Aranyos volt, nem tudom, hogy itt van-e köztetek, az, aki írt nekem a Facebookon egy kommentet, de valami ilyesmit írt, hogy persze, mész a saját utadon, vagy döntesz a saját fejed szerint, nem állsz be a sorba, és a többiek így agyonvágnak, vagy nem tudom idézni, de arról szólt, hogy aki nem áll be a sorba, azzal, hogy elbánik a társadalom, a csoport, a közege, stb. És ebben van valami. Hogy még ez az emberiség múltjából származó dolog biztos, hogy hasonlónak kell lennünk a többiekhez. Mert aki nem hasonló, az valami más, az lehet, hogy a másik törzshöz tartozik, és az a mi jelenség. Szóval az emberek szeretik a hasonlóságot, és ezt szokták is jelezni, amikor valaki nem úgy viselkedik, nem úgy öltözködik, nem úgy működik, nem úgy beszél, nem azokat a szavakat használja, hogy figyelj, valami nem frankó, valami idegen vagy nekem. És az idegen, ismeretlen, azt attól távol tartjuk magunkat. Ezt szokták jelezni. Ez majd a nehézség lesz, és vissza fogok erre is térni, hogy hogyan tudunk bánni ezzel a nehézséggel, de egyből csak annyit mondanék nektek, hogy akkor, hogyha tudatában vagyok annak, hogy most azért nehéz meghozni azt a döntést, mert a külvilág azt jelzi vissza, hogy figyelj, te kretén vagy, vagy te UFO vagy, vagy nem tudom mi vagy, és ennek tudatában vagyok, akkor már is van egy lehetőségem, hogy azt mondja, oké, akarok UFO lenni, beállok a sorba most, oké, ezt a döntést hozom. Mert azt mondom, hogy tudjátok mit, nézzetek UFO-nak, én magam nem nézem UFO-nak, mert ez nagyon fontos, hogy magamat ne nézem hülyének, és megyek a saját utamon. Tehát, hogy ha már tudatában vagyok annak, hogy mi a dilemma, már is könnyebben tudok dönteni, ide vagy oda. Egy másik dolog, amiért nagyon nehéz, sokszor az, hogy a saját, úgy is mondhatnám nektek, hogy a saját szemünkkel vizsgáljuk meg a dolgokat, az a pszichológiában konformizmusnak hívják, én nem szeretem ezt a szót, mert úgy ráragasztja valakire a címkét, ezt onnantól. De biztos sokan ismeritek azt a kísérletet, most nagyon pongyolán fogom elmondani, hogy embereknek ilyen vonalakat mutogatnak, és össze kell hasonlítani, hogy mondjuk melyik egyforma, két vonal között. És akkor a pszichológusok egyébként elég szemetek tudnak lenni, főleg kísérleti pszichológusok, mert azt csinálják, hogy akkor azt mondja, gyere ide létszés, és döntsd el, hogy ez, vagy ez a hosszabb, vagy rövidebb, vagy bármi, és beültetnek egy olyan csoportba, ahol 10 beépített ember van, aki direkt rosszat fog mondani, egyféleképp rosszat. És akkor ott ülsz, és akkor melyik a hosszabb, melyik a rövidebb, 10 mond valami rosszat, hülyékedek? Mi van? Ismerős ez a dolog. Mi van? És akkor az emberek egy része az azt mondja, hogy hát akkor valamit én nem látok jól, akkor biztos nekik van igazuk, és azt mondja, hogy igen, úgy van, ahogy a többiek mondják. Egy része nem. Ezt hívják, most mondom, nagyon pongyarán mondtam, konformizmusnak. Én megmondom őszintén, hogy elég megértő vagyok ezzel a dologgal, mert a világ egy baromi bonyolult dolog, és az, hogy például most itt lehet-e sört kapni a büfébe, azt én megmondom neki őszintén, hogy közvetlenül nem tudok róla meggyőződni most ebben a pillanatban, de meg tudom kérdezni, akik itt bennfentesek, vagy tőletek, hogy láttátok, hogy itt sört, és akkor bólogattok, akkor... Tehát egy csomó információ az áttételesen jön tőlem. Egy csomó mindent attól tudok, hogy ti azt mondjátok nekem, hogy, vagy jelzitek, vagy ilyesmi. Tehát egy nagyon fontos támpont az, hogy a környezetem mit gondol, és mit tapasztal, és stb. De hogy, és ugye egy kisgyerek életében az alapvető, hogy igyekszik ahhoz alkalmazkodni, ahogy a szülei látják, hogy mi a jó és mi a nem jó. Csak hát az a helyzet, ha már itt tartunk ennél a kisgyerek felnőtt kérdésnél, hogy a szüleinknek van egy határa, mégpedig éppen a saját határaikon belül tudnak körülbelül minket tanítani. Amit nagyjából ők is kaptak, azt úgy adják tovább. Na de hogy az egy megfontolandó kérdésem itten 20-30-50 valahány éves korunkban, hogy nekem frankó-e az, amit nekem szántak mások? Vagy pedig kicsit nem, vagy nagyon nem, vagy nem tudom. Ugye erre már talán beszéltem itt ebben a sorozatban, hogy erre jó a serdülőkor, hogy az ember itt szembeszáll mindennel, és azt mondja, hogy bármi, amit kapok tőletek, azt visszaadom, az nem jó. És persze... ez se a saját utam, mert ti arra mentek, akkor én biztos, hogy arra felé fogok menni. Ez is egy kényszer. Tehát mi már nem serdülőkorban vagyunk, hanem a dolgunk nyilván az, hogy megnézzük, hogy mi az, amit kaptunk, mik azok a tanítások, mik azok a értékek, stb. És aztán ezeknek az értékekkel elkezdünk gondolkodni. Hogy oké, de nekem mi a frank? Nem is gondolkodni, hanem figyelgetni. De nekem mi a frankó? Mi az, ami hozzám stimmel? Mi az, amit én szeretnék? Én emlékszem, vicces, mi öten vagyunk testvérek, és amikor én is apa lettem, akkor leültem az apámmal, és mondtam neki ilyen, nagyon bűntudattal, hogy hát figyelj ide, hogy nekünk nem lesz 5 gyerekünk, azt hiszem. Lehet, hogy csak 4. De lehet, hogy 3. Szóval próbáltam így mentegetni magam. Nagyon, nagyon ilyen erős az apám, erős volt. És akkor azt mondta nekem, hogy hát te hülye vagy, hát annyi gyereketek lesz, annyi akarsz. És akkor ez csak később derült ki, hogy ő sem akart 5 gyereket, csak ennyi lett. Dehogy gyerekként... abszolút ezt a tehát, hogy az a frankó, ahol 5 gyerek van. Lehet, hogy még a 6 az még frankó, és akkor ennek a frankónak fogok megfelelni. És elkezdtem mentegetni magam. És persze szerencsém volt, mert az apám tudott ebbe segíteni, hogy hát ő ezt nem mondja. De egy csomó dolgot megmondanak az apáink, igaz? És nagyon fontos, hogy oké, tisztában legyünk, hogy mi az, amit mondanak, és ehhez képest azt mondjuk, oké, ezt adják nekünk, ezt kapjuk, erre neveltek. Ez a szokás ebben az országban. Ez a szokás ebben a szakmai körben. Így szoktak öltözködni, így szokták mondani. Ez mind ugyanolyan hatás, ami elindítja bennem azt, hogy ha én itt akarok lenni, akkor én is megfeleljek ennek valahogy. De ha már tudatában vagyok ennek, akkor már egy lépéssel közelebb vagyok ahhoz, hogy eldöntsem, hogy oké, most nekem az a fontosabb, hogy közétek tartozzak, az a fontosabb, hogy ne legyen konfliktus, az a fontosabb, hogy befogadjatok, vagy pedig most nekem inkább az a fontosabb, hogy menjek a saját utamon, hogy csináljam azt, ami nekem jó, ami nekem kényelmes, hogy megismerjem, hogy nekem mi a kényelmes, mert a probléma itt kezdődik igazán, hogy azt se tudom, hogy nekem mi a jó. A csecsemő otthonokban, ahol ugye egy normális helyzetben, családban azért a anya úgy táplálja a gyerekét, vagy valamennyire alkalmazkodik ahhoz, hogy a gyerekeihez, vagy ne tud alkalmazkodni valamennyire. Csecsemő otthonban az van, hogy 10:30, oké, akkor elkezdem itt etetni, oda jutok 11:30, aztán megyünk körbe, szóval amikor rájut a sor. És hiába sír ez a gyerek, nem kap kaját, mert egyszerűen olyanok a körülmények. És ez sok gyereket elvezet oda, hogy elkezdi nem érezni azt, hogy ő mikor éhes, Mert hát amúgy az egy tök nem frankó dolog, hogy érzem, hogy éhes vagyok, ordítok, és nincs rá válasz, akkor sokkal egyszerűbb, hogyha nem is érzem én ezt az érzést. Erről is talán már beszéltem egy korábbi előadásban nektek, ami egy gyereki túlélési stratégia az érzéstelenítés. Mert hogy bizonyos érzések túl veszélyesek, és akkor azt mondom, hogy nem érzem. Nem akarom érezni, és egy gyerek működésében ez tök normális és természetes, de hogy mi már nem gyerekek vagyunk, és el tudjuk viselni azokat az érzéseket, ami azzal jár, hogyha mégis valami hiányzik, de nem kapom meg. Tehát ez az, amivel így lezárnám ezt a kérdést, hogy igen, egy társadalom, egy környezet, legalábbis amiben mi élünk, az nagyon erősen, tehát itt Kelet-Közép-Európában, arra nyom téged, hogy olyan legyen, mint a többiek. Egy kicsit más volt a tapasztalatom az Egyesült Államokban, nem, nagyon más volt a tapasztalatom az Egyesült Államokban, 25 éve jártam, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy itt kitágult a világ, itt azt támogatják emberek, szeretik azt, hogyha valaki különböző, és az emberek nagyon különböző féleképp jelentek meg, nagyon különböző féleképpen öltözködtek, nagyon különbözőképpen viselkedtek. Egy elegáns étteremben, persze nem mindenütt így van, de oda be lehetett menni, minek hívják ezt a zsaket, vagy mi a búbánat, vagy szóval tudjátok, ilyen nagyon elegánsan, és be lehetett menni szakadt farmerbe is. És mindegyikkel ugyanúgy bántak. Nem mindenütt, de hogy sokkal inkább, mint ami nálunk. Aztán mennék még egy picit tovább, már ezt említettem, ezt a UFO érzést. Ezt az UFO érzést. De hogy ennek van egy még szélsőségesebb változata, hogy ha te a saját utadon jársz, akkor sokszor magányosnak fogod magad érezni. Akkor, hogyha mi mindig ugyanazt csináljuk, ugyanaz a véleményük, és akkor tök jó, mert itt támogatjuk egymást, együtt vagyunk, egymás pakarolva megyünk, csináljuk a dolgokat, ha egyikünk ellendül, a másikunk visszahúzza. Szóval az egy jó úgy együtt. De ha a saját utunkon megyünk, akkor időnként átéljük a magányt, annak a magányát, hogy bizony, itt vagyok én, és itt van az életem. És ebben a viszonyban, ebben most nekem van lehetőségem, felelősségem, hogy én döntsek dolgokról, de ez nem ugyanaz lesz, amit más döntene helyettem. Ebben magányos vagyok. Az egzisztencialista filozófusok ezt erre mondják, hogy a szorongás, bizonyos fokig a szorongás, az az emberi létezésünknek a velejárója, mert amikor egyedül vagyok az életem nagy problémáival, akkor valójában nincs senki más, aki megválaszolja azt a kérdést. És ez egy nagyon fontos tény, hogy nagyon sokan elhitetik velünk, hogy ők tudják, hogy mit kéne csinálni az életünkbe. Ebbe besorolnám a saját szakmámat is, egyébként tehát a pszichológiát is, amik nagyon sokszor úgynevezett pszichológiai tanácsadással, vagy a kócsok, vagy mit tudom én, hogy valójában ő tudja, hogy hova kellene neked eljutni. Ez marhaság, ezt el kell felejteni. Nem tudja. Nem tudhatja egy ember, hogy egy másik embernek mi a jó. Nem tudom, érthető-e vagyok. Nem tudom megmondani, hogy most te éppen éhes vagy-e. Nem tudom, hogy éppen milyen szükségleted van. Nem tudom, hogy éppen mire vagy kíváncsi. Nem tudom. De hát a világ ilyen, hogy ilyen okos, hatalmi helyzetekben vagyunk, és ha már eljössz hozzám és fizetsz nekem egy nagy lóvét, akkor már mégiscsak úgy csinálok, mintha tudnám. Szóval ez könnyen ide lehet csúszni, de ne higgyétek el. Oké. Okay. Egy másik, ami nehézség, hogyha egy a saját utadat kezded választani, az a következő. Az életünkben egy fontos érzés az úgynevezett kompetencia. Kompetens vagyok egy helyzetben. Képzeljétek el, hogy kiállok ide, és nem tudok megszólalni. Mondjuk, hogy nem vagyok kompetens abban, hogy beszéljek. Vagy meg tudok szólalni, de nincs egy gondolatom se. Ugye elég vacak dolog. Az, hogy az ember meg tudja oldani azokat a helyzeteket, amiben keveredik, vagy amit magának idéz elő, hogy ebben úgy nagyjából otthon vagyok, kompetens vagyok, meg tudom csinálni. A mindenféle szellemi, testi fejlődésünk ugye ezt szolgálja, hogy itt vagyok, és kompetens vagyok. És hogyha bármelyitek is úgy érzi, hogy a saját életében nem eléggé kompetens, akkor gondolj, akkor ebbe egész biztos vagyok, hogy 99%-ban mégiscsak kompetens vagy. Mert oda tudsz menni, fogad tudsz mosni, aztán lábat tudsz törölni, aztán tudsz valamit csinálni, hogy egyél. Tehát ez nagyon sok minden, és persze egy pár kérdésben meg úgy érzed, hogy nem vagy kompetens. Akkor, amikor az ember elkezd a saját útján menni, amikor elkezdi azt, hogy valami belülről jöjjön, és ne valami külső ötlet, akkor bizony piszakul átéli azt, hogy nem vagyok kompetens. Mert valami olyanba lép be, ahol nincs útmutató, nincs jelzőtábla, nincs térkép, semmi nincsen. Van egy-két inspiráció, van egy-két ötlet, van egy-két gondolat, de hogy valójában azt is mondhatnám nektek, hogy az életem eddigi tapasztalatai sem mondják meg, hogy akkor most mit kéne csinálnom, ugyanis az, hogy a saját utamon megyek, a szív útján megyek, azt egy valami tudja megmondani, hogy azon vagyok-e, azok az érzéseim, hogy jól érzem-e magam. De mi nem ebben nőttünk föl. Mi nem ebben nőttünk föl, hogy ezt bárki megkérdezni tőlem, hogy mi az, amiben jól érzem magam. Az iskolában megmondják neked, hogy hogyan kell egy egyenletet megoldani, sőt, egyetem megmondják, hogy kell egyenletet megmondani, és nem kérdezik azt, hogy de mi az a kérdés, ami téged izgat, aminek a megválaszolásával jól éreznéd magad. Nem kérdezik meg. Pedig elég praktikus lenne, mert sokkal hatékonyabb lenne, de most mindegy, nem erről van szó. Hanem rászoktatnak minket arra, hogy tulajdonképpen a kérdéseket mások teszik föl, és a válaszokat mások teszik föl. Talán érthető. És hogyha te kérdéseket teszel föl, akkor bizony az úgy néz ki, hogy azt kérdezem magamtól, de most mit kéne nekem csinálni? Akkor a válasz az, hogy nincs válasz. Hogy a nem tudásba vagy benne. Néhányan annyira nem bírják ezt a nem tudást, hogy egyből kimenekülnek valami tudásba, mert akkor érzik újra magukat kompetensnek, és ez így a lételemük, és azt mondják, hát ha ez a kérdés, akkor itt van ez a válasz rá. Emlékszem, néhány éve ültem vezetőkkel így körbe, akkor még vezetőkkel sokat dolgoztam, és azt kérdeztem tőlük, hogy oké, tegyünk egy kört, hogy kinek mi a problémája itt a cégnél. Csönd. 5 perc is csönd, 10 perc is csönd, akkor már megszakítottam, és mondtam, hogy mi a probléma azzal, hogy itt ezt a kérdést tettem föl. És akkor elkezdték mondani, hogy nekik problémáik nincsenek. Kihívásaik vannak. Kihívásaik. Challenge. Kihívás. Jó, hát legyen ez a ti vizétek, hogy kihívás. De mi a különbség a kihívás meg a problémák között? Nem nagyon akartak erről beszélni, de azért később így rájöttünk. A probléma az, amikor van egy dolog, amit nem tudok megoldani, ebben a pillanatban legalábbis nem tudok megoldani. És nem is látom, hogy hogy tudom megoldani. A kihívás az olyan, hogy hú, olyan izgató dolog, hogy hú, akkor csináljuk, akkor itt most kompetens vagyok, megyek, stb. Tehát ott már van egy ilyen kompetencia érzésem. Na, nem igazán, hogy a vezetőknek nincsenek problémáik, csak ők piszakul nehezen ismerik el, hogy van olyan, amikor nem érzik magukat kompetensnek. Mert az egész imidzsük, az egész identitásuk arra épül föl, hogy ők mindent meg tudnak oldani. Holott egy nagy túrót tudnak mindent megoldani, de ezt az imidzset minden esetre föl lehet tartani. De csak azért, mert hogy a társadalomnak ez egy ilyen nyomása felénk, hogy mi mindent mindig meg tudjunk oldani. Mindenre legyen valamilyen válaszunk. Ha te a saját utadat akarod járni, akkor mész, és fölteszel kérdéseket időnként. Oké, most léptem egyet, de most ez a lépés, ez jó irányba ment, vagy nem megy jó irányba? És nincs rá válasz. Néha van, mert már nagyon nyomasztó vagy. Ez nem jó, megyek vissza. De néha egyszerűen csak ott vagyok, és nem jön még semmi. És azt mondom, ó, basszus. Nem csak, hogy nem érzem jól magam, de még a kérdéseket fölteszek, nincs válasz. De hogy ez velejárója ennek a folyamatnak. Ezt szeretném mondani. Vagy talán úgy is fogalmazhatnék, hogy a gyengeség az velejárója annak, gyengeséget persze idézőjelbe teszem, velejárója annak, hogy a saját utamat megtalálja, mert bizony az ember van, hogy elgyengül egy helyzetbe, van, hogy kifárad, van, hogy nem megy, van, hogy nem találja a választ. Ugyanilyen dolog az a dilemmák kérdése. Dilemma ugye az annyit jelent, hogy azt mondom, hogy hát most ezt gondolom, de tulajdonképpen, ha innen nézem, ezt gondolom. Szóval valahogy egy ilyen kettősséget élek át egy dolog a kapcsolatban, és akkor most mi a bóbánat van itt? Kéne alkotni egy gyors véleményt. Ugye a dilemma is valójában egy kérdés, hogy most mi a bóbánat van itt? Megnéztem innen és innen ezt látom, de most megnéztem innen innen ezt látom, de tudnám úgy is nézni, és akkor meg egy harmadik dolgot látom. És akkor mi van? Mi van? És ha nagyon fontos nekem az, hogy én ilyen kompetens legyek, akkor kiválasztom az egyiket, vagy leegyszerűsítem, vagy bármi. Holott a dolgokat a saját sokrétűségükbe lehet megérteni, hogy ránézek, azt mondom, hogy ezt látom, na innen akkor ezt látom, sőt, ha kettőt összerakom, aha, akkor most már látok egy nagyobb egészet. Most már valamit jobban értek, hogyha ezt is, azt is, azt is beaplikálom. Szóval nagyon fontos az számomra, amikor a saját utunkat keressük, hogy bírjuk ki azt, hogy kérdéseink vannak, hogy a kérdésre nincs válasz, hogy várjuk, hogy jöjjön valami válasz, majd erről beszélek egy kicsit később, hogy aktívan mit tehetünk, de most egyelőre maradjunk ennél, hogy a válasz valahogy megszületik, vagy születőben van bennünk. És ha már a születésről beszélünk, akkor egy picit itt is így elmeditálhatunk ezen a kérdésen. Hogy mi nagyon szeretjük az ilyen pikpak dolgokat, hogyha megnyomom az Enter-t a számítógépen, abban a pillanatban történjen valami, ugye, mert így működik a technika. A természet nem így működik, és a mi természetünk se így működik, hogy egy pillanat alatt valami megszületik. És ezért álltam itt le a szülésnél, éppen egy közeli rokonom szült 2 napja, és akkor ezen gondolkodtam, hogy hát tulajdonképpen 9 hónapja volt arra, hogy fölkészüljön erre a szülésre, mindenféle dolga fölkészült, de ez a 9 hónap egy piszok hosszú folyamat ahhoz, hogy megszokja azt, hogy ő, aki eddig egy ilyen szabadon mozgó nő volt, mostantól egy gyereket fog gondozni, ápolni, és egy folyamat, egy folyamat. És aztán maga a szülés is egy folyamat. Sőt, azt is mondhatnám nektek, hogy éppen mikor kezd el valaki szülni, az is egy így a természet valahogy kidolgozza magát, hogy éppen mikor. A gondolataink ugyanígy születnek. Azt nem lehet megrendelni, hogy mikor tudjak valamit megtalálni. Tudok érte tenni, hogy táplálni, mint ahogy egy magot tudok locsolni, vagy mit tudom, kivinni a természetbe, vagy bevinni a szobába, vagy bármi. Mi magunkkal ugyanígy tudunk bánni, mondom erről egy kicsit később szeretnék beszélni, de hogy már maga a hozzáállás, hogy hogy állok hozzá ahhoz, ami bennem történik. Hogy fölteszem a kérdéseimet, hogy merre. És aztán nincs válasz, és ettől elkeseredek, vagy adok egy hamis választ. Ezek mind-mind megakasztják azt a folyamatot, hogy tovább tudjak menni. Okay. Egy következő ilyen dolog, ami nagyon meg tudja akadályozni a sajátotunk keresését, a saját változásunkat, amikor elhisszük azt bárkinek, már egy picit más szempontból beszéltem, elhisszük azt bárkinek, hogy ő tudja, hogy mi a jó. Ugye a pszichológia maga is sokszor azt a vindikálja magának a jogot, hogy megmondja, hogy hogyan lehet jól élni. És hogyan lehet jól élni. Vagy a bizonyos filozófiák megmondják, hogy te hogy éljél. Én egyszer a bölcsességről kellett előadást tartanom, és bevittem egy szlájtot, amin megint az internetről összeszedtem körülbelül 60 könyvnek a címlapját, ami csak az életbölcsességekről szól. Most a 60 könyv, abban van 300 oldal, az mennyi? 18 000, és mindig oldalon csak 10, akkor 180 000 bölcsesség volt oda leírva, de a bölcsességben ez a bölcsesség is benne volt, meg az a bölcsesség, és a két bölcsesség, amit lapozták, köszönő viszonyban sem volt az egyik a másikkal. Majd erről mindjárt ezt behozom, ezt az egyik bölcsességet, hogy ugye vannak dolgok, amit fokozatosan lehet. És akkor van egy másik bölcsesség, biztos ismeritek, hogy a szakadékot nem lehet két lépéssel átugrani. Ezt ott ugrani kell. Nem lehet két lépéssel átjutni a szakadékot, ugrani kell. Na most akkor melyik az igaz? Ugye melyik az igaz? Hát egyszerűen azon múlik, hogy körülnézek, hogy most itt mi a búbánat van. Értitek? Megnézzük, hogy mi van, és ezt annak megfelelően valamit csinálunk. Tehát, hogy nincs olyan bölcsesség, amelyik neked meg tudja mondani. Én azt látom, hogy például bizonyos filozófiák, vallások eljutottak oda, ez nem volt mindig így, hogy nagyon ilyen, nem tök jobb szót, ilyen nagyon normatívak lettek. Tehát magyarul megmondják neked, hogy így jó, úgy meg nem jó. És kicsit érzékeny téma, úgyhogy ezt most nem akarom nagyon kivesézni, ezt a vallás dolgot, de hogy annyit mondanék nektek, hogy az, hogy az ember elgondolkodjon dolgok fölött, a saját szemével megnézze, hogy amit látok, az milyen nekem, az mit csinál velem, azt nem lehet megspórolni. Hiszen, ha megnézitek, elég sokféle vallás van a világ. Választhatom ezt, választhatom azt, amazt. Olyat, ami nem szükségszerűen ugyanazt mondja a dolgokról. Én emlékszem arra, fiatal pszichológus voltam, és nekem így a nagy felütés az a Freud volt, mint sokaknak, ugye Sigmund Freud, és életemben először találkoztam egy olyannal, aki ilyen az én természettudományos, akkori természettudományos gondolkodásomnak megfelelően beszélt az emberről, hogy kell, rendszert alkotott, összefüggéseket, piszak jól. És aztán később elkezdtem olvasni mondjuk Jungot, és akkor kiderült, hogy ez a Jung, ez rohadtul kritizálta, sok minden tanítványa volt, de sok minden megkritizálta ezt a Freudot. Aztán elkezdtem ismerkedni egy élményszerűen mondjuk a Carl Rogers, neked is egy nagyon híres pszichológus, az ő iskolájával. Szóval voltak ilyen meghívások, és akkor egyszer volt egy álmom, ez baromi érdekes, szóval ilyen nem is hiszem, mert annyira érdekes álom, hogy egy sötét szobában vagyunk, és ott így ténfergek, és akkor jön Freud, és így némán így integet. Jó, van csezzel. És ilyen ajtók voltak ott körben, gerre, emlékszem. És akkor egyszer csak egy a Carl Rogers integet, hogy gyere. Akkor a harmadik. Szóval, hogy teljesen azt értem át, hogy ezek az irányzatok így hívnak. És valahogy akkor értettem meg, hogy tök érdemes mindegyikbe beleolvasni, vagy mindegyiket jól elolvasni, de hogy a saját utamon kell majd menni tovább. Mert hogy milyen alapon éppen azt hiszem el, vagy azt hiszem el, vagy azt hiszem el, vagy azt hiszem el, vagy azt hiszem el. Hanem én egy olyan ember vagyok, aki nem olyan, mint Freud, nem olyan, mint Carl Rogers, nem olyan, mint Virginia Satir, hanem én egy másfél ember vagyok, és tök jó, amiket mondanak, némelyik még jobb, mint a másik, nekem vagy ilyesmi, de hogy aztán ezen belül a saját személyiségemnek, a saját tapasztalatainknak megfelelő dolgokat kell csinálni. Ettől lesz az élő, amit az ember csinál. Megvan. Okay. Azt mondtam nektek így az elején, hogy az életünkben a növekedés, a fejlődés, az, ahogy a makról beszéltem, hogy az bele van kódolva. Az emberbe is bele van kódolva a fejlődési, a növekedési szükséglet, vagy inkább úgy mondanám, hogy növekedési tendencia. Ez ugye egy gyereknél, ahogy nézed, hogy tanul meg a kezével kockát rakni egymásra, vagy rajzolni, vagy mit, látod azt, hogy rajzol egyet, és másnap már jobban tud rajzolni. De hogy a mi életünkben, a felnőtt életünkben, mondjuk a világhoz, az élethez való viszonyunkban már nem ennyire evidens, hogy tanulunk, de hogy mégis azt mondanám nektek, hogy minden készülékünk megvan, ugyanúgy, mint a magnak, hogy töltsfává váljon, hogy nekünk megvan minden készülékünk ahhoz, hogy az életünkben minden pillanatban új információkat szerezve tovább fejlődjünk, és egyre egészségesebben, egyre teljesebben tudjunk élni. Ez egyszerűen olyan törvény az a létezőnek és a tudattal bíró embernek, hogy mint a gravitáció, mint az, hogy amit mondtam nektek, hogy a megrugott kő az lefelé gurul a hegyoldalról és nem fölfelé. Mi nekünk ugyanígy, hogy fölfelé haladjunk. Egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy az élettelen az mindig lefelé halad, lekopik. A élő, az, ha megnézitek, akkor egyre magasabb energiaszintre jut, egyre bonyolultabb rendszereket alkot, és egyre magasabb energiaszintje lesz. És hogy ha ennyire természetes, hogy az ember fejlődik, akkor mi a bubánatér van az mégiscsak, hogyha körbenéztek a világba, akkor azt látjátok, hogy egy túrót fejlődnek az emberek. Belenyugszanak, szomorkodnak, élettelenek, nem tudom milyenek, és sokszor magunkon is ezt tudjuk tapasztalni. Frankon, valljuk be. És számomra ez olyan, mint amikor visszamegyek az erdőbe, amikor egy patakba belehullanak a fa levelek. Hogy tök természetes, hogyha a patak folyik lefelé, akkor viszi azokat a fa leveleket valami felé. Igen, de hogyha nagyon szűk az a patak, akkor ott elkezdenek a levelek úgy föl tömörödni, vagy élni, és aztán ott valami megakad. Tehát azokat a dolgokat, amit mondom, nap mint nap tapasztalhatsz, akár magadon, akár másokon, akár ebben a társadalomban, hogy nem fejlődik valójában, az én szememben az egyszerűen csak annyi, hogy valami megakadt. Valami, ami tök természetes lenne, hogy tovább tud lépni, hogy van egy probléma, és meg tudja oldani, hogy látja, hogy nem jól érzi magát az ember egy helyzetbe, és akkor elkezd keresni, ez tök természetes, és mégis sokan nem tesszük meg ezt. Ez egy megakadás. És hogy szeretnék mondani nektek, azt az egyik ilyen szellemi mesteremtől hoznám ide, az pedig az, hogy ő azt mondja, ez a Virginia Satir nevű ember, mindegy, hogy bárki nemtől, kortól, intellektustól függetlenül az élete végéig képes fejlődni és változni, hogyha új észlelései vannak. Tehát ha észrevesz valamit, amit addig nem vett észre. Mert pedig észrevenni dolgokat nem is olyan nagyon nehéz. Csak tudnunk kell azt, hogyha fejlődni akarok, akkor mi az a motor, amit be kell magamba indítani, és mi az a motor, ami éppen, hogy elvisz onnan. És ez a tapasztalatainkkal való foglalkozás útja lesz, majd mindjárt ebbe is belekezdek, az, hogy ránézek arra, hogy mi zajlik, ránézek, hogy amit csinálok, az milyen érzéseket vált ki bennem, milyen külső dolgokat érek el vele. És hogyha azt mondom, hogy én nekem ez nem jó, lehet, hogy 100 embernek jó, de én nekem nem jó, akkor tudok valami újat kitalálni. Én bennem az utóbbi időben egy másik ilyen megfogalmazás is jön, mint amit ez a Virginia Satir mond, hogy, és ez meg valami ilyesmi, hogy ugye én sokat dolgozom emberekkel csoportban, és nagyon fontos az, hogy milyen módon nézek rá ott az emberekre és az emberi kérdésekre, problémákra. Ez szerintem nagyon fontos. És hogy az utóbbi időben ez valahogy úgy fogalmazott meg bennem, hogy akkor érzem igazán jól magam emberekkel, amikor egyfajta nagyszerűséget fedezek föl bennük. De ez a nagyszerűség ez nem abból fakad, hogy azt gondolom, hogy mindig nagyszerű dolgokat csinálsz, mondasz, stb. Hanem abból, hogy azt látom, hogy tudsz tanulni, fejlődni, tudsz tapasztalni, és ezáltal egy lépéssel többé válni, mint ami annak előtte volt. Ezt a nagyszerűséget szoktam érezni. Igen, amikor emberekkel dolgozom. Még egyszer mondanám nektek, és ez nagyon fontos, hogy a saját magunkkal szemben is, hogy tud lenni egy hasonló attitűd. Hogyha van egy, néha pszichológusok iszonyú baromságokat szoktak mondani, mondok nektek egyet. Az egyik ilyen, hogy azt valami ilyesmi, nem tudom szó szerint idézni, de azt mondják, hogy minden ember valamilyen értelemben különlegesnek tartja magát, és ez mekkora önbecsapás, mert ha megnézitek a tehetségeket, akkor az, hát ugye az a normál görbe szerint oszlik el, és az emberek inkább egy átlagosak, és egy nagyon kicsi rész az, aki különleges. És ezzel hogy becsapjuk magunkat, hogy mi különlegesnek tartjuk magunkat. Hát ez egy iszonyú baromság. És azért mondom ilyen durván, mert hogy ezt el is hisszük. Mert azt gondoljuk, hogy mi, mivel nem születtünk abszolút hallással, vagy olyan izmokkal, hogy már 2 éves koromban 4 métert át tudta ugorni, akkor mi az átlaghoz tartozunk. Nem. Ez csak abban van, hogy kijelölünk ilyen pontokat, amiben azt gondoljuk, hogy ottan kéne nagyszerűnek lenni, de a nagyszerűség az embernek nem az, hogy egy-két ilyen dologban, amit éppen a mai társadalom nagyra értékel, a focit meg, a mit tudom én, a zongoraművészetet, vagy a rockzenét, vagy tök mindegy, abban nagyot teljesít, hanem hogy az életét egészségesen éli. Hogy abban nagyszerű, abban nyílik ki számára a világ annyira, hogy elkezd csillogni, és elkezd élvezni a saját létezését, meg a világ létezését. És ez annyiféle ahány ember. Tehát azt is mondhatnám nektek, hogy ha én összetalálkozom egy emberrel, valójában nem nagyon tudom eldönteni, hogy ez az ember éppen jól halad az önmegvalósításában, vagy nem, ha még nem érzem azt, hogy most ő most energiákkal teli, hogy most ő benne van egy derű, hogy ő most szereti az életet, stb. Ugye értitek? Mert az, hogy valaki, mi az, amit leszoktak így, mondjuk, igen, hogy valaki 40 évig kémia tanár, és ugye értitek, kémia tanár, és ott ül időben, erre, ez most önmegvalósító, vagy nem? Nem tudom eldönteni. Nem tudom, hogy neki valójában mi a jó. Azt viszont oda tudok hozzá menni, és tudok vele beszélgetni, és elkezdhetem kideríteni, hogy ő ezt valójában élvezi, vagy csak éppen már lemondott arról, hogy valami más irányokba menjen el. Vagy az, hogy valaki valamilyen módon öltözik, az csak ő tudja eldönteni, hogyha igazán magában néz, hogy ez az ő vágya volt, vagy éppen tetszeni akarok másoknak, vagy az a divat, vagy éppen nem is gondolkodom, hanem csak valamit főszek. Szóval értitek? Ezt senki más nem tudja eldönteni, csak az a valaki. Emlékeztek a fő kérdésre, amivel indítottunk, hogy lehetek-e, aki lehetnék, és én most ezen a ponton egy picit váltanék, és azt mondanám, hogy nem jó kérdés ez, hogy lehetek-e, vagy nem lehetek. Ez olyan, mintha hit kérdése lenne, ugye, hogy van, aki hisz a nem tudom miben, van, aki nem hisz, és ezen egy életen keresztül tudunk vitatkozni, hogy melyikünknek van igaza, és nem fogunk soha semmire jutni. Tehát szerintem ilyen hit módon nem lehet ezt a kérdést eldönteni. Mi lenne, hogyha elkezdenénk mostantól arról beszélni, hogy nem arról, hogy lehetek-e, aki lehetnék, hanem hogy hogyan lehetek az, aki lehetnék. Hogyan lehetek jobban az, aki lehetnék. Tehát nem arról, hogy ez most hit, hanem hogy mi a módszere, milyen lehetőségeim vannak, hogy egyre inkább az legyek, aki szeretnék lenni, vagy ami nekem megfelel, vagy ilyesmi. Ugyanis ebben már sokkal inkább lehet kötődni a saját tapasztalatainkhoz. És tudok így beszélni. Én nem nézem le a hitet. Tudom, hogy a hitnek van, hogy is mondjam, annak a hitnek, ami a tapasztalatainkból származik, annak van egy ilyen továbbvívő ereje. Hát én megtapasztalok valamit. Tegyük föl, hogy tartom itt az előadásokat, és megtapasztalom azt, hogy én jól tudok bizonyos dolgokról beszélni. És aztán egyszer megtapasztalom azt, hogy most egy tök rossz előadást tartok. Hát ilyen azért van. És ha nekem az a hitem kialakul az első alkalmakkor, vagy az elmúlt években, hogy én azért ezt jól el tudom mondani, akkor az segít engem abban, hogy a következőt is megtartsa. Tehát ilyen értelemben a hitnek persze van értelme, hogyha erre ez egy tapasztalatra épül. De ha a hitünk arra épül, hogy ezt hallottuk másoktól, erre tanítottak engem, ezt hallottam az iskolába, stb. Akkor ez egy tévedés, akkor engem meghipnotizálnak. Elég bonyolult dolog az, hogy egy szülőnek milyen viszonya lesz egy gyerekkel. Épp tegnap néztem egy filmet, és már nem emlékszem a címére, de hogy ami nagyon érdekes volt, hogy amikor mi beszélünk például a saját szüleinkről, akkor úgy veszük, hogy jók voltak hozzánk, rosszak voltak, ebben jók, ebben rosszak, stb. De ez nem ilyen egyszerű. Hogy ott kialakul egy ilyen kölcsönhatás, mert valamilyen én is vagyok, és az a valamilyen hat a szülőre, és az valahogy visszahat. Tehát egy ilyen kölcsönhatásban vagyunk, és hogy tegnapi film ez pontosan erről szólt, hogy hogyan tud egy gyereki félelem, és arra való szülői reakció, és az arra való gyereki reakció egy távolságot létrehozni. Minden esetre ebben a távolságban, tegnapi film is erről szólt, egyfajta dolgot elhitetett a szülő a gyerekével, hogy ő milyen. És a gyerek, ott a filmben 30-valány évesen is, azzal a hittel volt, és nagyon érdekes volt a film, mert hogy a barátnőjével voltak együtt, aki meg látta, amilyen, ő meg gondolkodott magáról úgy, ahogy a szüleitől azt hallotta, és az a kettő ez nem passzolt össze. És akkor most mi van? Most akkor milyen ez az ember? Szóval, tehát az a hit, ami én a hithez képest a tapasztalatot mindig elsődlegesnek tartom, hogy nézzük meg, tapasztaljuk meg, és akkor utána esetleg valami konzekvenciát vonjunk le. Egészen addig, amíg csak nem lesz egy olyan tapasztalatunk, ami ellent mond annak, és akkor jön az, amiről az előbb beszéltem, hogy szétesik a dolog, nem érezzük magunkat kompetensnek. De aztán ezt be tudjuk valahogy építeni, ezt a tapasztalatot. Ugyanis még ez a tavasz-nyár ősztél dolog, amit itt, vagy az ősz, amit mondtam nektek, hogy az évszakok így változnak, ez egy nagyon mély bölcsességet hordoz magába. Hogy mindennek van egy pályája, hogy elkezd növekedni, kivirul, aztán vége lesz. És aztán jön a tél, és aztán később megint jön egy tavasz, de az már egy másik tavasz, mint az előző volt. Hogy ugyanígy vagyunk a meggyőződéseinken is. Hogy van egy meggyőződésünk, és abban tök jó fürödni, de már itt Hanvas Bélát nektek idéztem múltkor, hogy ő azt mondja, hogy ha így belemerevedsz a tudásba, akkor véged van. Magyarul, hogy én ezt tudom, és akkor oké. Ő azt mondja, hogy legyél éber. Figyeld meg azt, hogy éppen mit tapasztalsz, és hogyha az valami mást mond egy kicsit, mint a tudásod, akkor ez persze széttöri azt a tudást, ami eddig volt, de képes vagy arra, hogy egy komplexebb, egy egészebb tudást alakíts ki magadnak. Na most, hát akkor beszéljünk már arról, mert ez a legfontosabb kérdés, hogy hogyan lehetek jobban az, aki vagyok, vagy aki lehetnék. És az első, amit szeretnék nektek elmondani, miközben nézem az órát, igen, hogy hát ezt inkább egy szóval meg tudom válaszolni nektek, lépésről lépésre. És ez két szó volt. És hogy ebbe az a vicces, hogy ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert nagyon sokszor tök más van erről a fejünkben. Múltkor találkozom valakivel, egy velem egykorú emberrel, és azt mondja nekem, hogy te, András, mi fiatal korunk óta ismerjük egymást, te, megvalósítottuk mi az álmainkat? Így teszi fel ezt az egyszerű kis kérdést ott az utcán. És akkor, most mindegy, hogy folytatott a beszélgetést, de hogy egy ilyen kérdést föltett. És akkor mentem haza, és ezen gondolkodtam, hogy Ez egy kicsit hülye kérdés, bár én értem mögötte, hogy mi van. Értem a kérdést. Értem azt, hogy benne aggodalom van, hogy ő a saját útját járja, vagy sem. De hogy ezt a kettősséget viszont nagy hülyeségnek tartom, hogy azt gondolom, hogy most én önmegvalósító vagyok, vagy nem vagyok önmegvalósító. Szóval értitek, hogy ilyen fekete vagy fehér. Ha megnézitek, nagyon sokszor ez a fajta gondolkodás pont a legnagyobb akadálya annak, hogy fejlődjünk. Vagyok valahol, rossz nekem itt, és ott álmodozom, és látom, hogy ott van valami, ami engem piszakul vonz. Azt mondom, oké, itt vagyok, ott szeretnék lenni, lefekszem, fölkelek, másnap ugyanitt vagyok, és nem. Csinálok valamit, harmadnap újfent, itt vagyok, nem ott. Azt mondom, basszus, akkor hülyeség ez az egész, gyerekes állam, beleülök a bilibe a keze, szóval, stb. Hogy az nagyon sokszor ilyen, kicsit ilyen tündérmeseszerűen gondolkodunk arról, hogy hogy tudjuk az életünket megváltoztatni. Akkor most drámai ilyen, néha drámai, mert amikor valaki például otthagyja a családját, mert elválik, mondjuk ott azért drámák tudnak keletkezni. De hogy nem szükségszerűen drámainak kell ennek lenni. Azért mondom ezt a lépésről lépésre, mert közben tök érdekes, hogy amikor azt látom például egy csoportban, amit tartok, hogy egy embert egy picit sikerült ahhoz közelebb kísérnem, hogy jobban vállalja a saját érzéseit, jobban megfogalmazza, mire van szüksége, akkor abban a pillanatban azt érzi, hogy ő már tulajdonképpen valósítja meg magát. Értek? Pedig még csak egy lépést tett. És vár még rá, nem tudom hány ezer lépés, így tulajdonképpen az élete végéig, mert nekem ez a meggyőződésem, hogy ez egy folyamatos ilyen keresés, megyünk, találjuk, nem találjuk, hú, most mi van, kérdezünk, megyünk tovább, megint örülünk, szomorkodunk, megint tovább. Szóval ez ennek a forgataga, amit egyébként meg lehet tök jól szokni. Hát az önmegvalósítást, amikor azt mondtam nektek, hogy a derű és az energia, akkor ez alatt nem kell azt semmiképpen nem szabad érteni, hogy néha nem esünk kétség. Vagy például néha nem érezzük magunkat rosszul, vagy nem fáj valami nagyon, vagy nem vagyunk szomorú. De ez egy ilyen valóságos fájdalom. Az unalomnak a fájdalma, vagy a kiégettségnek, vagy a szorongásnak a fájdalma, az egy teljesen más dolog. Abból nem következik semmi. Vannak fájdalmak, amiből következik dolog. Most egy összeesküvésre készülök, és ez pedig a következő, hogy azt látom, hogy eltelt majdnem másfél óra, és ha fölmérem a kapacitásotokat, akkor sokat nem tévedek abban, hogy már nagyon sokáig nem fogjátok bírni, mert hogy nem gépek vagytok. Viszont az a gondolatom, hogy oké, lesz egy hónap múlva egy újabb előadás, folytatom ezt a témát, mert a témának rengeteg része itt áll előttünk. Tehát most összesen inkább azt mondanám, hogy egy picit megágyaznék még annak, ami majd következik egy hónap múlva, és remélem sokan el tudtak jönni. Ez pedig a következő rendben. Van két megközelítése annak, hogy az ember hogyan tud változni, hogyan tud jobb lenni, hogyan tud más lenni. Mondjuk, ha nagyon szélsőségesen akarnám mondani nektek, akkor azt mondhatnám, hogy mi itten egy zsidó-keresztény kultúrában nőttünk föl többnyire itt Európában, de mondjuk Tibetben, vagy mit tudom én, távol-keleten mondjuk van a buddhizmus. Mindegyik azt mondja, hogy hát azt a utat javaslom neked, hogy, vagy az a célom, azért mondok dolgokat neked, hogy hát jobb legyen a létezésed, jobb legyen az életed, jobban érezd benne magad, stb. De hogy a mi kultúránkban nagyon úgy működik ez a dolog, hogy megmondják, hogy akkor milyen legyél. Hogy kell bánnod, hogyha kővel megdobnak, kenyérre kell vissza. Ugye a Biblia ezt mondja. Vagy mit kell csinálnod akkor, hogyha el vagy keseredve. Vagy itt adnak recepteket. Recepteket, ami a te előrelépésedet segíti. Ezzel szemben egy szélsőséges, tulajdonképpen még szélsőségesebb talán a zen buddhizmus, az nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy mondok neked valamit, amit ha csinálsz, akkor rá fogsz jönni arra, hogy merre vezet a te utad. Rá fogsz jönni arra, hogy mi a jó neked. Konkrétan egyébként a zen buddhizmus azt mondja, hogy ülj le és meditálj, és legyél magad, és legyél csöndben, amiről majd én is fogok valamit mondani, ilyen európai applikációt, hogy itt mit tudunk mit csinálni, de hogy ő nem azt mondja, hogy ezt meg ezt ilyenné és ilyenné kell válnod, hanem azt mondja, hogy mi az az út, ami mentén te meg tudod találni azt, hogy mit csináljál. Nem tudom, érthető a kettő közötti a különbség. Az egyik előír neked valamit, a másik meg javasol egy utat, amiben te fölfedezhetsz. Én most tulajdonképpen azt mondanám nektek, hogy ezen a ponton szívesen megállnék, és azt mondanám nektek, hogy bővebben ki tudom fejteni, mint hogy most itt 10 percben elmondok ilyen címszószerűen dolgokat, bővebben szeretném nektek elmondani, hogy mi az az út, ami mentén egyre jobban tudod azt érzékelni, hogy a saját utadon vagy-e, hogy jobban tudod azt érzékelni, hogy mire vágysz, jobban tudod a energiáidat mobilizálni annak érdekében, hogy megtegyél olyan lépéseket, amiket jónak látsz. Mi az a magadhoz való viszony, amiben ez a saját fejlődési tendenciánkkal jobban együtt tudunk működni. Az együttműködés nekem nagyon fontos, hogy semmit nem kell csinálnunk, ami természetellenes. Éppen erre tanít engem a természet, hogy nem, mi nekünk csupán együtt kell működnünk a természettel. Együtt kell működni azzal, hogy megfigyeljük, hogy milyen a mi természetünk, mire van szükségünk nekünk, embereknek ahhoz, hogy egyre magasabbra tudjunk nőni, és egyre inkább betöltsük azt a teret, ami ránk vár. Hát azt hiszem, hogy most itt befejezném, és akkor folytatjuk, december 1-én folytatjuk itt ezt a témát. Még egy pár ilyen szempontot be fogok hozni, de elsősorban erre fogunk koncentrálni, hogy mit tudunk konkrétan tenni ahhoz, hogy a saját utunkat egyre inkább lássuk, kövessük és menjünk előre. De lenne egy kérésem, vagy egy javaslatom, és ez pedig a következő. Néha az az érzésem, hogy nem az az érzésem, ebben biztos vagyok, hogy főleg azokat a gondolatokat mondom el, ami engem foglalkoztat, ami nekem kérdés, amit megoldottam, vagy éppen még nem oldottam, de keresem. Szeretnék veletek jobban ilyen párbeszédet folytatni ebbe a témába. Magyarul. Ha most megteszitek azt, hogy itt volt ez az előadás, néhány gondolat forog bennetek, hogy hazamentek, és pár napon belül küldtök nekem olyan kérdést, amire szeretnétek választ kapni itt egy hónap múlva. Vagy olyan témát, ami benneteket foglalkoztat. Vagy olyan problémát, amiben nem látjátok, hogy merre előre, mint ahogy valaki már kéretlenül is küldte ezt, hogy tudod mikor, mert lecsap rád a dühöngő tömeg, hogyha a saját utat járod, akkor ez tök jó, mert akkor egy kicsit ilyen föld közelében tudnék beszélni erről. Ez szerintem nagy segítség. Tehát ott van az e-mail címem, amit szoktatok regisztrálni, a Facebookra föl lehet tenni, ez a két hely. És akkor így folytatnánk december 1-én, hogy most már jobban arra koncentrálunk, hogy konkrétan mit tudunk tenni, hogy a saját utunkat járjuk. Remélem, minél több el tudtak jönni, úgyhogy köszönöm szépen. Sziasztok.